eltűnőbbé váló öregkori gyerekességén. Mégis ritka jó érzéssel tölti el most is ez az együttlét.
Egyszeriben, pedig soha nem fordult elő vele eddig, gyerekes lesz ő is. Úgy érzi szabad és bátor, mintha apja oltalmában állna.
Édes fiam, hát tudjuk, hogy beteg tüdővel nem lehet soká húzni ebben az Isten verte porban. Átlátszó vagy, mint a flusz papír. Ne halogasd az utazást, míg a tavad beállt előtt indulj. Itália, édes fiam, vagy Egyiptom, Kairo, Luxor. Hát nálam vannak a pontos címek, nekem elhihetett, a magadnak nem is, a te tüdőddel nem babra megy a játék.
Bennünket soha se kényeztetett az élet. Mint villámcsapás vagy áramütés, oly váratlanul ért bennünket eleiktől fogva minden komolyan vehető figyelem és törődés.
Nem nehéz elképzelnünk, hogy nagyapánk e szavak hallatán kezdte életében először betegesen bágyatnak érezni magát. A csillárfényben a tükrök csillogása egyszeriben, mint viharlámpák elcsukló fénye kihúnyt. Majd miután újra kigyúlt, sejtelmessé lett, mint valamely égi fényesség halvány vízfénye. Imbolygó, felismerhetetlen ábrák tűntek fel és el benne, tántorogva.
Néhány év múltán, nem sokkal halála előtt, a Mártonhegyi szanatóriumba készülődvén Pestre, mondta el Erzsébetnek nagyapánk, hogy ezen az estén érezte magát először gyógyíthatatlan betegnek, hogy kirajzolódik lassan a világból, azaz, hogy végső nyomot hagy benne már is.
Az étterem vele szemközti tükrébe, önnön tükörképébe meredve arca, mint valamely megkékült ütés. Az arca nem volt más, mint fura, megkékült ütés.
Aladár ott mellette beszélt valamiről, de a hangja oly távolba került, hogy ő csak hosszabb, rövidebb dallamokat hallott, és mindvégig arra figyelt, hogy mennyire jóvá tehetetlenül hamis mindez.
Ám ugyanakkor, mint réges-rég bezárult gyerekkori meséskönyvekben, oly részletezhetetlen, magától értetődő természetességgel ott körülötte, káprázatos közelben, pontosan látta.
Kicsiny szirmokból készült karácsonyfák üldögélnek az öreg vadgesztenyék ágain. Loretói litániát énekelnek a keskeny arcú apácák. Jézus fehér virágok és nyugodt gyertyalángok közül nézi a lehajtott fejű hívőket. Tömjénfüst és fűszeres lilium illat hull a Szent János utcára. És Kába, alázatos mormolás hangzik a rácsos ablakok mögül. Könyörög, érettünk. A vak verklis égtelen, ódon keringő darál a sarkon. A piacon hájas kofák már olasz cseresznyét kínálnak. Ájtatos arcú asszonyok jönnek a zárdai litániáról. A korzó cukrászdájában fagylaltot meg jeges kávét lehet kapni. Huszti bácsi, a délce gavallér, öreg sárga zsirardiába sétálgat a fő utcán. Otthon nagy mosás van. Az udvaron keresztül húzott kötelekre teregetik a fehér neműt, mely vakít a tiszta déli napsütésben. A vadászkürt elé poros oleandereket helyeznek. A kertben sima. Sötét bimbókat hajt a bazsarózsa. A külvárosi utcákban maszatos lábú gyerekek sárkány terekednek, és bodros felhők követik a futásukat, mint barna füst a helyi érdekű vasút lokomotívját.
Édes fiam, neked lázad van.
Aurél a bográcsgulyás vörös levébe bámul, majd lassan tétován ráemeli tekintetét Aladárra. Homályosan gyanítva, mint néhány évvel később Erzsébetnek elmondta, hogy...
Édes mindegy úgy is. Úgy tűnt, egész valója annyira szédül, hogy nem képes többé különbséget tenni beismerhető és beismerhetetlen között.
Írtam, Aladár bátyám. Vagyis, hogy engem írtak. Átírtak, hogy ne előre, hanem gírbe-görbe vonalakon csak oda-vissza.
És aztán már hosszú-hosszú ideig csak borzongott némán, mint akit napokon át jéglapok között tartottak, és a csontjaiba is beszorult az a jeges zajlás.
A bérkocsiban valahol az állomás tájékán egyszeriben arra eszmélt, hogy milyen kellemes meleg járja át egész testét, szinte bebugyolálja. Csak a pólyában érezhette így magát, újszülött korában. Érezte, mint járja át egész valóját fokról fokra jobban, mint múlhatatlan gyönyöröket ígérő méreg. A makacs vágy, hogy hagyja el magát, s hogy összpontosítson végre konok, rögeszmés, sőt, ihletetnek mondható megszállottsággal mindarra, amire gondolnia sem szabadna, mindarra, ami reménytelenül végérvényes hiány. A faluban hetek óta influenza járvány dúlt, s ő, minthogy gyalog nem győzte volna, motorkerékpáron robogott betegtől betegig az imankós időben, maga is influenzáson.
Noha jól tudta, hogy ő maga is megfertőződött, később is úgy tűnt neki, hogy Aladár bácsi meleg, atyai törődése váltotta ki belőle váratlanul a kort.
Minden lebeszélés ellenére másnap még sorra járt a betegeit. Egész nap sűrű pelyhekben hullott a hó, s ő gyerekesen és tűtőztethetetlenül vágyott bele ebbe a hóesésbe. Fényes ünnepek előtti pompás nagy takarításra emlékeztette.
Este hazafelé menet erős köhögési rohan fogta el, s kezét szája elé kapva érezte, hogyan csorog át ujjai közt meleg vére, s a hó is véres lett előtte. Később napokon át tartó lázas álmainak emlékezetében folytonosan összekeveredett az Aladár bácsival elfogyasztott bográcsgulyás csillogó vörös leve, s az ujjai közt lecsorgó meleg vér látványa.
És újra meg újra gyerek volt. Meleg tenyerek simogatták arcát és tarkóját. Kifelé menőben a lázas álmokból azonban egyre súlyosabb erővel telepedett rá valami egész valóját szorító nyomás. Mintha csak most ez zavaros álmok nyomán vált volna felnőtté, s mintaz, ami ezt megelőzően történt, a gyerekkori boldog felelőtlenség ideje lett volna, mely íme ezennel végérvényesen bezárult mögötte. Legyen világosság künn, amidőmben végképp besötétül.
A Níluson vakító fehér vitorlákat duzzaszt a szél. A túlsó parton nyerges szamarak, térdelő tevék, és vizet hordó fekete asszonyok kőkorsóval a fejükön, mint bibliai figurák. Noha kora reggel van még, szikrázó napfény csillan a szemünkbe a zsalukrésein át. Ünnepi fényárban úszik minden odakünn, a pálmák, szikomorfák, tamariszkuszok, mimózák, dúzzöldje, meg annyi pirossal és sárgával elvegyülve az élet harsány elevenségét idézi már is. Minden szinte lüktet, annyira él. A napisten most indult mennyei útjára, bárkáján. Hepernek, keletkezőnek hívják. Milyen hihetetlen, hogy estére átum lesz belőle. Kitörődött aggastyánként száll majd át az alvilági bárkába. Kitárva az ablak zsaluit, okkersárga utak tűnnek szemünkbe, bódító rózsaszín folyondárok, Buja zöld pázsit len, s fenn az ég végtelen azúrja. Az utca már is hemzseg. Dalolva kiáltozó árusoknak, békésen áldogáló koldusoknak, tétlenül üldögélőknek, s a szamarat kínálgató idegen vezetőknek se szeri, se száma. Már amint hajunk befutott Alexandriába, tarka, fezes, turbános, kaftános, ordító, pörlekedő tömeg várakozott a kikötőben, és mindenki hordári teendőket szeretett volna végezni, holott az utasok csomagjait a szállodák kiküldött személyzete intézte el. A benszülött tömeg azonban szikrányi csalódottság nélkül továbbra is ott hömpölygött. Itt, mintha senkit se szorongatna, hogy dolga végezetlen. Mintha valamennyi dolog csak látszatra volna adva. És a tömeg valamely megvesztegethetetlen ősi bölcsességgel átlátna mindezen. Napokon át kószálunk örömittasan a tündöklő napsütésben, és nem győzzük magunkba szívni a levegő illatát, és nézni a mindenütt elénk táruló lüktető színorgiát. Részeg, őrült vagy boldog itt a világ? Nem tudunk önmagunkra eszmélni. Mintha nem is úti élmény lenne ez, hanem könnyű bódulat, valószínűtlenül kellemes álom. Illetőleg mindennapjaink vidéke tűnik most kinkeserves hosszú álomnak, melyből nekünk mégiscsak sikerült kilépnünk végre. Itt minden világos, sőt fénylően színes, könnyű és illatos. A magunk mögött hagyott otthoni táj pedig szürke, lapos és lompos. Ott csak a por szál körülöttünk, és a porfelhőn keresztül szamárkórók tűnnek a szemünkbe. Ott csak a szamárkóró bírja szusszal, mert ami igazán eleven, s nem így porhatak, cafrang, mely csak szúrni tud alattomban, az előbb-utóbb elhull. És nem marad belőle más, mint hamvába holt hasonlat.
Az eddigi utazgatások során gyakorta megesett, hogy műkedvelésre termett nagyapánk útra kelvén valamerre a nagyvilágba, nem csak a honi vidéket hagyta maga mögött, hanem a kettősséget is, mely mindig is szigorúan külön választott külső és belső életre tépte lényét.
Élünk a gyanúperrel, hogy sokáig azt hihette, ilyen kettősségre nem kényszerül az ember sehol másutt, csak itt, mi nálunk.
Így aztán bátran vehetjük valószínűnek, hogyha itt, a kulőr lokálban, a mai kocsmában nem is, annál inkább remekelt nagyapánk a megiramodásban, utazgatván odakünn a széles nagyvilágban.
Az igazi színpadot mi más is jelenthette műkedvelésre termett léleknek, mint például Palermo, Sanremo vagy Párizs, és mindehez még színdarab sem kellett. Mindössze csak kitárni ott künn mindazt, ami egyébként a belső élet magányában játszódott.
Ami világossá lett benn, amidőn künn végképp besötétült.
Mi tagadás! Megfordult a fejünkben nem egyszer, hogy a bolondját járatják velünk eleink. Hisz mi megszoktuk rég, hogy bennünket csak a kinti sötétség taníthat meg arra, hogy bemérjük, hol is van a helyünk. És erről akkor sem tudunk már megfeledkezni, ha olykor-olykor, főleg képzeletben, eltávolodunk kissé a számunkra rendelt tértől és időtől.
Aggodalmunk azonban fölöslegesnek bizonyult ez alkalommal, s erre csak a hozományként örökül kapott műkedvelés nyújthat némi magyarázatot.
A narancsfákkal szegélyezett sárga úton sétálgatva a Menehouse Hotelban összegyűltek, egy kisebb nemzetközi társaságával elhatároztuk, hogy elzarándokolunk a gizehi piramisokhoz. Az út, bár hosszú, rendkívül látványos és szórakoztató errefelé is. De lassan elmaradozott mögöttünk a szamarat és tevét kínálgató idegenvezetők lármás hada, majd magunk mögött hagytuk a társaság tagjait is sorban, a harmadik piramisnál már magunk maradtunk. Az a hatalmas lüktető élet, mely a legcsenevésze fűszából is árad, itt minden átmenet nélkül végérvényesen megszűnik. Végtelen sárga sivatag, mozdulatlan homoktenger mindenütt. Mintha egy idegen, kihűlt bolygóra kerültünk volna egyszeriben. Csak az évezredekkel ezelőtti királyok hatalmas sírjai jelzik, hogy elképzelni képtelen időkkel ezelőtt micsoda szívós, oktalan és hatalmas küzdelem folyt itt a halállal. Sehol fenségesebb és reménytelenebb nyoma nem maradt a küzdelemnek, mint itt. Kikimaradozván már magunk is a létből, vagy mit annak hittünk még nemrég, akárcsak nagyapánk, mi is sűrűn gondolunk a halállal. E végtelen sárga sivatag, ez az áthághatatlan homokpokol azonban nem úgy juttatja eszünkbe, mint eddig. Nem testünk romlását, hanem magát a meghalást idézi fel, mely a mindenkori bölcsek szerint is a legnehezebb. Vajon ez a végeláthatatlan sárga kihetlenség, minden élőt eltemető homoktenger, e feneketlen sír? Vajon nem egyetlen elképzelhető földi mása-e annak, ami vár ránk? Amin ő majd túl azon, hogy tudjuk, s józanul átgondolva, tán nem is túlságosan sajnáljuk, hogy meg kell halnunk, de túl, amit nem lehet már gondolni. Amikor a testünk már ott, szemtől szemben a hatalmas torokkal, és minden egyes sejtje külön magányban, külön rettegésben, és elgondolni képtelen, csak vakon működő végtelen reményben az utolsó pillanatig kapaszkodik, mielőtt egyenként kihunyva beleszédülne végül a feneketlen gödörbe.